Egy nagyon érdekes témával foglalkozunk, ugye, mert régóta, vagy régebb óta lehet tudni, hogy például az elfogyasztott tengeri halakban, mindenféle tengeri herkentjükben elég nagy eséllyel vannak mikroműanyagok, és hát azt is már, és mi is beszámoltunk róla, hogy nincs olyan pontja a világnak, ahol ne lenne jelen műanyag szennyeződés, mindenhol van. Most már ugye az emberi szövetekben, az emberi vérben is találtak mikroműanyagot, tehát gyakorlatilag mindenhol kimutatható, és hát annak is vannak már előzményei azoknak a vizsgálatoknak, hogy mennyi műanyagot fogyasztunk el emberként a különböző élelmiszerekben. Egy elég riasztó új kutatásnak az eredményéről fogunk beszélgetni. A bevizsgált húsok 88%-ában találtak műanyagot. Itt van velünk a vonalban dr. Bordós Gábor, a Eurofins Scientific Project Managere. Jó reggelt kívánunk!
Kívánok én.
Mit lehet tudni ezekről a mikroműanyagokról? Tehát, hogy kell ezt elképzelni? Hogy milyen formában vannak az élelmiszerekben?
Először tisztázzuk azt, hogy mit nevezünk mikroműanyagnak. Okay. Ez egy elég széles anyagcsoport. Sajnos nagyon széles, ez nehezíti meg egyébként a vizsgálatukat sok esetben. 5 mm-nél kisebb részecskéket hívunk mikroműanyagoknak, egészen ugye az 1 mikrométeres mérettartományig. Hogy érzékeltessem, az emberi hajszál az átlagosan a 60 mikrométer átmérőjű. Tehát itt az egészen a szemmel látható részecskéktől a szemmel nem látható méretig beszélünk mikroműanyagokról. Ez egy nagyon széles tartomány. Így nem mindegy, hogy mi az, amit vizsgálunk, mi az, amiről beszélünk. Azért azt tudni kell, hogy egyre inkább az 1 mm-nél kisebb részecskék kerülnek a fókuszba, sőt, inkább majd a még kisebb részecskék, pláne, hogyha egészségügyi hatásról beszélünk, hiszen ezek azok, amik könnyebben bekerülhetnek a szervezetbe, illetve a szervezetbe.
Az a kérdés ilyenkor, hogy ezt oké, hogy mondjuk a különböző tengeri élőlények, de most már ugye a folyóvízi halak is ugye ezeket megeszik, bekerülnek az ő testükbe, onnan átkerülnek az emberbe, de mi történik ezután? Tehát ez így egyszer átmegy a szervezeten, vagy ott valami kárt okoz, vagy benn marad?
Ez az egyik legnagyobb kérdés, ami nyilván mindenkit izgat, hogy mi is lesz a mikroműanyagoknak a hatása, de ezt jelenleg nem lehet megmondani. Illetve még arra hívnám fel a figyelmet mindenképpen, hogy bár tényleg, ahogy elhangzott, egyre több olyan ciklát napvilágot, hogy vérben, szövetekben, halakban itt-ott kimutatnak mikroműanyagokat. Azért nagyon fontos azt szem előtt tartani, hogy ezeknek a vizsgálatoknak van egy jelentős bizonytalansági faktora jelenleg. Tehát nagyon nehéz ezeket a mintákat kezelni. Nagyon vigyázni kell, hogy ne szennyezzük el a mintafeldolgozás közben mi magunk a mintákat. Fenntartásokkal kell kezelni azért ezeket az eredményeket. Az biztos, és az egyértelműen látszik, hogy tényleg szinte akárhova nyúlunk, akármit vizsgálunk meg, akkor találunk mikroműanyagokat. A mennyiség meg a minőség az azért egy jelentős bizonytalansággal lehet terhelt.
Hát igen, közben azt néztem, hogy ez a vizsgálat, amiről itt beszéltünk, és ami az apropója volt a beszélgetésnek, ez a Torontói Egyetemen készült, ahol különböző fehérjékből vettek mintát a kutatók, és itt volt ugye magasan feldolgozott fehérje termék, meg minimálisan feldolgozott, tehát friss élelmiszer, és vizsgálták ugye a lazacot, garnélát, csirke mellett, karajt, bélszint, csirkefalatokat, és hát sajnos ugye ez meg is jelentették ebben a tudományos labban, hogy mind a 16 fehérje típusban volt mikroműanyag.
Igen, és még ami érdekes összefüggést találtak, az az, hogy a jobban földolgozott élelmiszerekben nagyobb koncentrációban voltak jelen a mikroműanyag részecskék. Itt ugye arra lehet következtetni, hogy minél több műanyag alkatrészsel kerülhetett esetleg érintkezésbe az élelmiszer feldolgozás során, vagy minél inkább több időt töltött úgymond nyitott állapotban esetleg a levegőből lepedhettek ki mikroműanyagok, hiszen erről is ugye már tudunk, hogy minket is a levegőnkben, akár beltéren, akár kültéren körbevesznek ezek a részecskék.
Igen, ez borzasztó, és ugye az volt szerintem a legijesztőbb ebben a kutatásban, hogy a koncentrációt tekintve, tehát ahol találtak, ott a koncentrációjánál ott nem volt lényegi különbség, vagy statisztikai különbség a teljesen feldolgozott termék és a friss termék között.
Itt pontosan a bizonytalanság miatt, tehát nagyon nagy szórások vannak, ahogy több ismétlésben végzik ezeket a méréseket, és ezért mondom, hogy ezeket fenntartással kell kezelni még ezeket az eredményeket. Indikációnak abszolút jó, hogy bizony oda kell figyelnünk, nem csak a felszínvizeinkben, szennyvizeinkben, környezeti elemeinkben van jelen, aminek a magyarországi kutatását mi is itt a European Analytical Services Hungary Kft-nél végezzük. Hazai viszonylatban különböző egyetemi partnerekkel, mint például a Pannon Egyetemmel, meg a Magyar és Élettudományi Egyetemmel, hanem bizony az ivóvízre is oda kell figyelnünk. Erre ugye most készülőben van egy EU-s direktíva is, ami szabályozni fogja a mikroműanyagok vizsgálatát ivóvizekben. Ez hamarosan várhatóan meg is jelenik. Persze ez jelenleg még csak egy vizsgálat lesz, hiszen itt is az EU is csak adatokat szeretne gyűjteni, hogy következő 5 évben fölmérje azt Európai Uniós szinten, hogy milyen terheltséggel lehet számolni, és aztán kell okoskodnunk, hogy milyen kockázata van ennek.
Igen, néztem, bocsánat, Gábor, ezt gyorsan hozzá akarom tenni, van ez a Parányi Plasztik találja mikroműanyag.hu, a Eurofins Analytical Services Hungary-nak itt az oldala, és itt rengeteg minden megtalálható a mérésről, meg hogy egyáltalán miért lehet veszélyes. Mondjad, Gábor?
Nem, csak azon gondolkodtam, hogy aki már most tart ettől, már most rápar, nem én, tehát én nyilván nem, de ha esetleg akad valaki, de akkor neki milyen tanácsot lehet adni, hogy tudja biztosan elkerülni, vagy mik azok az alapelvek, amik segítenek abban, hogy a lehetőleg kevésbé tegyük ki magunkat ennek a mikroműanyag dolognak.
Igen, ez egy nagyon fontos szempont, illetve nem csak az, hogy tegyük ki magunkat a legkevésbé ennek, hanem hogy tudjuk ezt megelőzni, hiszen azt mindenki könnyen beláthatja szerintem, hogy a környezeti elemeknek a mikroműanyag mentesítése az nem racionálisan elvégezhető dolog. Tehát nagyon fontos arra figyelnünk, hogy megelőzzük azt, hogy mikroműanyagokat generáljunk, mikroműanyagok kerüljenek ki a környezetbe, és nyilván minél kevésbé legyünk exponálva ezeknek. Hát értelemszerűen próbáljunk meg kevesebb műanyag terméket használni. Én nem állítom azt, hogy a műanyagok jók vagy rosszak, ugye van nagyon sok jó, fontos felhasználásuk, például az orvostudományban ugye életeket mentenek, az eldobható műanyag eszközök, alkatrészek, viszont azt át kell gondolnunk, hogy biztos kell mindenféle élelmiszercsomagoláshoz 3 zacskót ráhúznunk a kenyérre, vagy esetleg el tudunk menni egy saját vászon kenyeres zsákkal is vásárolni. Erre egyébként ugye már egyre több áruházlánc kínál ilyen újra használható alternatívákat. Tehát erre kellene figyelnünk, hogy racionalizáljuk egy picit azt, hogy mi ez is használunk műanyagot, műanyagcsomagolást. Nyilván ez a mai világban nagyon nehéz, de egy kis odafigyeléssel talán lehet ezen segíteni.
Az biztos, sőt, mi több, ugye itt a ruhaiparnak van borzasztó nagy hatása erre az egészre, mert azt mondják, hogy a különböző ruhákból, textiltermékekből származó műanyagszálak a legelterjedtebb mikroműanyagforma, és hát bár akármire gondolunk, lehet a textília, a szőnyeg például itt az irodában, ahol vagyunk, a padlószőnyeg, meg a székek borítása, meg minden, tehát hát igen, ezt nagyon át kell gondolni.
Igen, csak ugye amikor megiszunk egy PET palackos üdítőt, vagy ásványvizet, vagy bármit, akkor azt át kell gondolnunk, hogy persze biztos megengedhetjük magunknak néha, meg biztos vannak olyan helyzetek, ahol ez szükséges is, hiszen az egy biztonságos élelmiszer. De jó, hogy a tiszta PET palackot tisztán gyűjtjük, csak nem biztos, hogy mindig abból újra PET palack lesz. Lehet, hogy például poliészter szálakat csinálnak majd belőle, és ruhát csinálnak belőle. És az a kérdés, hogy mondjuk egy ruhadarabot mennyi ideig hordunk, tehát lecseréljük el fél évente, vagy esetleg tényleg hordjuk az életciklusa végéig, illetve amennyire tudom, az se teljesen mindegy, és ez meg a textiliparnak a feladata, hogy olyan műszálas szöveteket gyártson, ami ugye időben ellenállóbb, és kevésbé ereszt magából ki mikroműanyag szálakat.
Hát köszönjük szépen az információkat, akkor további jó munkát, és mondom még egyszer, hogy aki érdeklődik itt a mikroműanyag.hu-n, még talál érdekességeket. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
Dr. Bordós Gáborral, a Eurofin Scientific Project Managerével beszélgettünk azzal kapcsolatban, hogy pont egy új kutatásban a bevizsgált húsok 88%-ában találtak mikroműanyagot. Egy adalék, egy kérdésre, ugye elmondta az interjú alanyunk, hogy nagyon nehéz megállapítani most, hogy élettanilag mennyire rossz a mikroműanyag. Nincs pontos kép a tudománynak arról, hogy milyen hatással vannak az ember egészségére ezek, de az biztos, mondjuk, hogy valószínűleg ne, tehát az biztos, hogy jót nem tesznek neki. Volt egy olyan vizsgálat, amikor azt állapították meg, hogy a lenyelésük után nem sokkal képesek átjutni a vér agygáton ezek a mikroműanyagok, ami nem annyira jó megint. Eléggé rémisztő, mint a kutatás eredménye.
Igen, hallgatótól köszönöm. Megjött a pró tip, hogyha átmész a legfelsőre. Át kell térni a fényevésre, Gábor, abban biztos nincs műanyag.
De van, már a levegőben is van, úgyhogy sajnos.
De nem levegőt eszek, fényt.
Azt értem, csak miközben fényt eszel.
Nem keverem levegővel. Én tisztán fényt eszek, de köszönjük az ötletet.
Elég erős téma.